kommentációt és visszajelzéseket fogunk várni, és mindez a masport.hu oldalon keresztül ingyenesen megtehető, és ezen az oldalon keresztül, vagy ezen az oldalon lesznek feltüntetve a megvalósuló túrák. Most még a programsorozatban a nevezés egészen 26-áig tart, és 26-a után lesz majd elérhető a masport.hu oldalon a világgyalogló hónap eseményhez kapcsolódóan a tervezett túráknak az időpontjai, amihez akár résztvevőként is lehet csatlakozni.
Tehát nem csak kész programmal, hanem ambícióval, hogy szívesen járnánk, vagy szívesen részt vennénk ebbe, mi mindent kínálnak, ezt is felkínálja ez a online lehetőség.
Igen. Igen, természetesen ez is elérhető a masport.hu oldalon keresztül.
Csányi Dorottyát, ennek a programnak a vezetőit hallottuk az elmúlt percekben. Világgyalogló hónap indul október 1-től. Köszönöm szépen, Dorottya, viszonthallásra.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Ki a rétre vadvirágos Budapest program zajlik, és mérföldkőhöz érkezett tudatja egy sajtóanyag. Hamarosan debutál egy érdekes magkeverék, a Budapest magkeverék. Erről beszélgetünk Bardóczi Sándorral, Budapest főtájépítészével. Szia, Sanya, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Beszéljünk arról a hallgatóknak, hogy mi a jelentősége ennek, hogy ha jól tudom, többféle magkeveréket is összeállítottatok, szóval hogy mit tudhat ez a dolog? Mi az, ami ezzel egy új szín a környezetünk alakításában?
Ennek a magkeveréknek az a története, hogy 5 évvel ezelőtt elkezdtünk egy olyan vadvirágos Budapest programot, ami első körben arról szólt, hogy bizonyos olyan területeket, amit a városlakók kevéssé használnak, ott megváltoztattuk a kaszálási rezsimet, és egy sokkal kisebb mértékű éves kaszálást vezettünk be. Ennek az lett az eredménye, hogy itt ezeken a területeken nem csak az egycikű növények, hanem azok a két cikűek is föl tudtak nőni, és virágozni tudtak, amik addig a kaszálás miatt nem. És ezekben a két cikű növények közül találtunk rengeteg olyan fajt, ami eredetileg az őshonos budapesti növénytakaró része volt. Ezek között voltak olyan megtalált növények is, amik egyébként védettek, vagy fokozottan védettek.
Kiveszőben voltak hát, talán már?
Igen, tehát ugye a védettségi kategória az általában úgy keletkezik, hogyha mondjuk egy-egy ilyen faj az bekerül a vöröskönyves listára, és nagyon ritkává válik. És hát pont ez a évi kevesebb kaszálás lehetőséget nyújtott arra, hogy a talajban lévő magbankból ezek a növények ki tudjanak fejlődni, virágozni tudjanak, magukat tudjanak érlelni, és adott esetben elkezdjenek terjeszkedni. Ugye itt emellett a másként gondozás mellett volt egy nagyon intenzív ilyen ökológiai felmérés ezeken a területeken, ami azt célozta, hogy hogyan alakul ezzel a másképp kaszállással a biodiverzitás, tehát hogy növekszik-e a területen lévő fajoknak a száma, és ezt időben is néztük, illetve azt vizsgáltuk, hogy ezek közül a fajok közül mennyi tekinthető őshonosnak, mennyi az, ami idegenhonos, vagy adott esetben invazív. És az öt évnek a tapasztalataiból leszűrve keletkezett most az a virágmagkeverék, ami azokat a fajokat tartalmazza, amit Budapesten őshonosnak tekintünk, és viszonylag könnyen előállíthatóak, mert ugye ezek között vannak az olyan fajok, amik nincsenek a termesztésben, és nagyon nehezen tudnánk őket előállítani, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, kompromisszumos megoldás, hogy kiválogattuk azokat, amiket egy nagy mennyiségben el lehet érni, és a magkeverék az kifejezetten ilyen a itteni klímára a Budapest specifikusan lett előállítva, hogy nagyon sok olyan magkeverék van forgalomban, amit mondjuk Nyugat-Európából hoznak be, és itt árusítanak, ezek nem feltétlenül tudnak az itteni klímának megfelelni, viszont egyáltalán nincs Magyarországon annak hagyománya, hogy mondjuk egy adott térségre jellemző növényfajokat meg lehessen vásárolni, és ebből most egy terméket készítettünk, amivel kifejezetten azokat a felhasználókat célozzuk meg, akiknek Budapesten van kertje, hogy tulajdonképpen a magánkertekbe is bevigyük ezt az őshonos flórát, és ezzel az a nem titkolt célunk, hogy a magánkerteknek az erejét felhasználva segítsük egy kicsit ezt az ökológusát.
Tehát akkor itt nem a közterekről van szó, én ezt egy kicsit így árnyékra vetődtem, hogy így mondjam, szóval én egy kicsit azt hittem, hogy főleg a köztereknek az alakításában, hanem ez valójában akkor a magánkertek, most azt a tök egyértelművel általad. Többféle fajta is van, ez azt is jelenti, hogy a város különböző részein, hogy azon a területen éppen milyen termőföld adottságok vannak, azokhoz lehet igazítani ezt?
Hát ott még nem tartunk, ez lehet egy következő lépcső, mert tervezzük azt, hogy ugye három fő ilyen alterülete van Budapestnek, van egy test ilyen homokosabb, van egy budai ilyen hegyvidéki jellegű, és egy ilyen tudamenti, kicsit nedvesebb, rét jellegű természetes társulás, aminek előbb-utóbb szeretnénk külön-külön magkeveréket biztosítani. Ez a két típusú magkeverék, amit most előállítottunk, az egyiknek az a fantázia neve, hogy kert, a másik pedig a biodiverz rét. Abban különbözik egymástól, hogy a biodiverz rét magkeverékben 49 faj szerepel, és az egy ezt azoknak ajánljuk, akik nagyobb felületen tudnak elültetni, mert hogy ott érvényesül ez, és ilyen hardcore ökológiailag elkötelezett emberek, akik kevésbé a díszítő értékre, és inkább az ökológiai hasznosságra gyúrnak.
Tehát itt a biodiverzitás egy nagyon fontos.
És a kert magkeverék az pedig 19 fajból áll, nagyjából a feléből, vagy valamivel kevesebb, mint a feléből. Ez egy intenzív virágdíszt tud adni, és ezek kisebb felületen is, tehát néhány négyzetméteren, vagy egy balkonládában is tudnak érvényesülni. Ugye ez a kettő között a jelentős különbség. Egyébként magát a rét keveréket azt el tudjuk képzelni, hogy mondjuk nem csak lakossági felhasználásban, hanem mondjuk az ott vállalatoknak a nagyobb területű gyepes területein, vagy adott esetben mondjuk közterületen kerületi önkormányzatok is fel tudják használni. Tehát nem csak ilyen kiskerti felhasználása van ennek, de azért egy vetett magkeverékre való átállás az egy sokkal költségesebb formája az ökológiai átállásnak, mint a kevesebb kaszálással előállított biodiverzerét.
Mondd, még arról nem beszéltünk, hogy hozzáférhetőek ezek, tehát ezt vásárolni kell valahol, el kell érte menni, vagy valami jelentkezik valaki, és akkor postázva lesz. Szóval mi a módja a terjesztésnek, vagy a hozzáférésnek?
Hát ugye egy módja biztosan, hogyha valaki eljön most szombaton a Tabánba, akkor fölkészülhet arra, hogy megvásárolhatja. A másik módja az az, hogy a BKM-nek ügyfélszolgálatain, illetve a Fővárosi Állat és Növénykertnek a shopjában ez a magkeverék megvásárolható lesz.
BKM, ez a főkertnek a fedőneve, ugye? Azt jól...
Igen, tehát a BKM az a Budapesti Közművek.
És a főkert
az egyik divíziója, igen. De ugye a BKM tartozik az FKF és...
Jó, de hát, hogy így értsük, de akkor...
Egyéb cégek, igen, de hogy ezeknek van egy ilyen általános ügyfélszolgálata szerte a városban, több ilyen van. Ezek egyébként a főkert honlapján, az ezzel foglalkozó irodásokban elérhetőek, hogy hol lehet megvásárolni. És úgy tudom, hogy azon is dolgozik a BKM, hogy valami online módon is előbb-utóbb elérhető legyen a magkeverék. Úgyhogy egyelőre ezt tudom mondani, illetve arról is vannak tervek, hogy itt november közepe magasságában a Városháza Parkban elindul egy karácsonyi vásár.
És ott is esetleg árusít.
És lenne egy olyan stand, ami ezt a magkeveréket árusítja.
Köszönöm szépen. Még egy pillanatra csak térjünk vissza, hogy volt, és veled is beszélgettünk itt a Civil Rádióban erről az önkéntes vízadás projektről. Valamennyire azért már a szezon vége fele vagyunk itt szeptember utolsó napjaiban, de hogy tudsz erről valamit mondani, emlékszem, hogy többször a 10 millió fa Magyarországért szervezettel, és még nem is tudom, talán a főkerttel is együttműködésben, de hogy szerveztetek ilyen akciót, és aztán még egy térkép is, nagyon izgalmas térkép is készült, de van-e valami összefoglaló néhány mondat legalább, ami elmondható már, amit így nyilván tartotok magatokban már ennek a mozgalomnak a keretében, tehát hogy mire mentünk?
Igen, hát a számok szintjén arra mentünk, hogy nagyjából 9000 fa volt ezen a térképen megjelenítve, ezek jellemzően frissen vagy nem olyan régen ültetett fák, ezek vannak a legnagyobb veszélyben, ilyen nyári aszályban, és ebből 7500 fa kapott önkéntes vizet, tehát ez egy egészen kiemelkedő és csodálatos ilyen civil rámozdulás volt erre a témára, nem is vártunk ekkora sikert
mozgalmat,
az első. Nagyjából 250 ezer liter civil vizet kapott. Kaptak ezek a fák túl azon, hogy nyilván a főkert is öntözte őket, ahogy bírta. És majdnem 1500 rendszeres locsolója volt ezeknek a fáknak, úgyhogy ez egy egészen kivételes civil összefogás volt.
A kivitelességét azért úgy kezeljük, hogy reményteljes lehet arra, hogy talán a következő években ez egy jó módszer lehet.
A tömegben rámozdultak erre az emberek, úgyhogy nem tudunk eléggé hálásak lenni, hogy ez ilyen sokaknak vált fontossá, és azt reméljük, hogy ez a következő években még csak fokozódni fog.
Köszönöm szépen, Bardóczi Sándor volt a vendégünk. Ki a rétre a Vadvirágos Budapest program keretében Budapest magkeveréket lehet vásárolni már a hétvégétől, a Tabánban lesz az első ilyen találkozás, ha jól tudom, vagy legalábbis az egyik ilyen találkozás, és hát beszéltünk néhány szót az önkéntes vízadás projektről is. Köszönöm szépen, Sanyi.
Én is köszönöm.
Szia, Szerusz. Minden jót.
Perc.
A zene és az idősek világnapja október 1-én, nekem ez a sajtóanyagból lett ez a hír hirtelen, hogy ez a két dolog ilyen jól összekapcsolható, de hogy tartalmában ez mi mindent jelent, erről kérdezem most dr. Stephens Sarlós Erzsébetet, aki kutató, és hát az izgatna különösen bennünket, amivel gondolom, hogy ebben a ennek ürügyén önök is foglalkoznak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében sorra kerül esemény hátterében az idősekkel kapcsolatos sok minden ismeretet megtudhatunk, hogy a zene mi mindenben segíthet, milyen jótékony hatása lehet. Nem tudom, hogy jól vezettem-e föl, kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat. Igen, részben jól vezette fel. Elsősorban ugye az idősek világnapjáról van szó, és a Budapest Filharmónia Társaság koncertet fog adni az idősek tiszteletére olyan zenészekkel, akik már nem aktívak, vagy csak részben aktívak, már ők is nyugdíjasok.
Tehát szeniorok, és igen, ők is.
Igen, szeniorok mondhatni, és hogy kapcsolódok én ebbe az egész témakörbe. Ja, én a Széchenyi Egyetemen dolgozom és kutatom, és a kollégáimmal különböző témákat érintve fogunk előadásokat tartani a szenior korosztály számára délután az akadémián, illetve különböző méréseket fogunk végezni, ami azokhoz a témakörökhöz kapcsolódik, illetve azokhoz a nehézségekhez, amivel az idősödő vagy idős korosztálynak meg kell küzdenie. És hogy én hogyan kapcsolódok ez az egészhez, az én kutatási területem az nem egészen innen indult, hanem az úgynevezett csecsemőkori vagy primitív reflexekkel kapcsolatosan végzem a kutatásokat, amiről aztán kiderült így az évek során, illetve most már egyre több publikáció jelenik meg, hogy ezek az időskorban visszatérnek. És akkor valószínűleg nem véletlenül van az a magyar nyelvben, ugye azt mondjuk, hogy ez a második gyermekkor.
Igen, épp valójában ezt akartam volna idézni. Köszönöm.
Igen, tehát, hogy egy ilyen szép ívet ír le az életünk során ezeknek a reflexeknek a megléte vagy nem léte. És hogy ez úgy kapcsolódik, hogy bele ebbe a témába, hogy ezek a reflexek a kutatásaink során azt tapasztaljuk, hogy gátlás alá helyezhetők, ezek nem jó, hogyha visszajönnek az életünk során, ezeknek egyszer van egy nagyon-nagyon fontos szeretük az élet elején, de utána ezeknek bent kell maradni a palackban, és nem szabad, hogy visszajöjjenek, mert akkor ezek jelek arra, hogy valami az agykérki tevékenység területén nem olyan, mint amilyen az lehetne, vagy amilyennek lennie kéne. És ugye az én szerepem az itt ott jön képbe, hogy mi különböző gyakorlatokat végeztetünk az idős emberekkel, annak, vagy az azoknak a gyakorlatoknak a célja, hogy ezeket a reflexeket újból kérgigátlás alá helyezzük, és amennyire lehet, az agykéreg visszanyerje azt a működését, ami annak előtte volt. Na most a mozgás és a zene, az én azt gondolom, hogy ahol a leginkább kapcsolódik, az a tánc. Uh-huh. És az egyik, ez sok szakirodalmi hivatkozás van arra vonatkozólag, hogy a táncnak preventív szerepe van az időskori mentális, fizikai leépülés tekintetében nagyon sok szempontból. Tehát a ritmus, a balansz, maga a mozgás, maga az, hogy közösségben táncolnak, ugye ritkán táncol egyedül az ember, bár azt is lehet, az is sokkal jobb, mint a semmi, de tehát, hogy ez, hogyha benne van az embernek az életében, akkor ez megóvhatja különböző betegségektől, illetve különböző leépülési folyamatokat késleltet. Vannak nyilván célzott gyakorlatok, amiket, hogyha végez egy időskorú, vagy akár csak egy középkorú, vagy akár egy gyerek, mert attól függ, hogy milyen problémáról beszélünk, végez, akkor sokkal gyorsabban kerülnek ezek a reflexek gátlás alá. Nyilván sajnos vannak olyan helyzetek, és vannak olyan betegségek, amikor nem tudunk mit kezdeni, az a folyamat, ha elindul, akkor sajnos az a végére is ér, nem nagyon tudunk beavatkozni, de most még mi a... Hogy is mondjam, egy hosszú kutatási sornak az elején vagyunk, amik nagyon kecsegtető eredményeket mutatnak, és ez az, amit mi most szeretnénk a magunk módján és a magunk eszközeivel átnyújtani azoknak az embereknek, akik eljönnek erre az eseményre, illetve én arra szeretném majd felhívni ott minden szenior állampolgárnak és a hozzájuk tartozó fiatalabb generációnak a figyelmét, hogy mozogni kell. Uh-huh. És a mozgásba egyébként beletartozik az is, hogyha valaki hangszeres zenét játszik. És a szakirodalom ezt is megemlíti több helyen, hogy az a mentális leépülésnek lehet egy fékje, vagy fékező ereje, amikor mondjuk valaki nyugdíjba megy, és meg szeretne tanulni, vagy elindul azon az úton, hogy megtanuljon játszani egy hangszeren. Mert hogy ugye eleve minden hangszerhez, talán a cintányér az egyetlen, amihez nem, de én nem értek annyira így a zenéhez, de nyilván a fiaim zenélnek, rajtuk keresztül van a férjem is játszik hangszeren, valamennyire értek hozzá, de az a lényeg, hogy minden egyes hangszert ugye úgy használunk, hogy a két kezünk más csinál. És ez nagyon fontos például azért, hogy megmozgassuk másképpen és máshogyan az agyféltekéinket. Aztán megvan az is, hogy melyik agyfélteke mire érzékenyebb. Van, amelyik a ritmusra, például ugye a bal félteke az inkább a szövegre és a ritmusra érzékeny, a jobb féltekénk pedig inkább a melódiára. És hogy ezt a harmóniát a két félteke között megtartsuk, ez is nagyon fontos az, hogy hallgassunk zenét, és még jobb, hogyha csinálunk zenét, tehát mind a két oldalról. Aztán, amit még itt esetleg hozzá tudnék ehhez tenni, hogy azok a gyakorlatok, amik ezeket az említett primitív reflexeket képesek gátlás alá helyezni, hogyha az ember ezeket zenére végzi, saját maga által választott zenére, akkor ezek a gyakorlatok sokkal hatékonyabbak, mert ez is bebizonyított tény, hogy a ritmusnak, annak a gyakorlat végzés szempontjából óriási nagy szerepe van, jelentősége van, és amellett egyébként szórakoztat és észre sem veszi az ember, hogy azt a 12 percet, ami mondjuk naponta szükséges lenne, a 12-20 percet, ahhoz, hogy ezek a reflexek, ezek leépüljenek, illetve ne jöjjenek vissza, tehát preventív jelleggel, hogy elvégzi, hogyha ha zenét hallgat, akkor föl sem tűnik neki, hogy ennyi idő eltelt. Tehát így körülbelül, hogyha nagyon summázni akarom azt, hogy mi ott az egyetemi kollégáimmal mit fogunk hozzáadni Budapesti Filharmonia Társaság által produkált koncerthez, akkor körülbelül ennyit tudnék mondani.
Amit elmondott, az doktori és mindenféle speciális ismeretek nélkül is nagyon jól érzékelhet, vagy érthető, vagy érthetőnek tűnik most, amit elmondott. Az a kérdésem, hogy lesz, vagy van valahol mód arra, hogy ezeket a tapasztalatokat, mert ezek számomra legalábbis újak voltak, miközben közel érintetté válok már életkorilag ehhez az időszakhoz, de mások száról is gondolkodva, hogy ez megismerhető legyen, hogy esetleg a közbeszéd része legyen, hogy különböző szakmai programoknak is része legyen, szóval hogy várható-e, hogy ezeket a nagyon izgalmas jelenségeket valahogy...
Ez a célunk, hát nyilván ugye, mivel kutatásokat végzünk, elsődlegesen mi magas kvalitású folyóiratokban angolul publikálunk, de az mindenképpen célunk, hogy ez magyarul is hozzáférhető, ez az anyag és a kutatási eredmények magyarul és közérthetően hozzáférhetőek legyenek. Most a kollégáimmal, akikkel a Széchenyi Egyetemen együtt dolgozom, összeállítottunk egy kis füzetet, amit most el is fogunk vinni a szenior korosztály minden tagjának, aki ellátogat az eseményre. Ebben vannak gyakorlatok és jó tanácsok, gyakorlatilag igaziból szinte minden területről, tehát hogy mire figyeljünk a táplálkozás során, hogy milyen fontos az, hogy illetve milyen fontos szerepet töltenek be az idősebb emberek életében a kis állatok, hogyha kutyát, macskát, vagy bármilyen ugye, pici állatot tart az ember, akiről gondoskodnia kell, hogy milyen fontosak a szociális kapcsolatok, hogy a boldogság az nem ér véget 30 éves korban, sőt nem is biztos, hogy addigra kiteljesedik, bár attól függ, hogy mit nevezünk boldogságnak, hanem az ugyanúgy megélheti a boldogság érzését egy 80 pluszos ember is. Tehát, hogy nagyon sok olyan rövidke kis összefoglalót a kutatási területeinkről beletettünk ebbe a kiadványba, amit szerintem mindenki haszonnal élvezhet, forgathat, illetve magam részéről beletettem azokat a legfontosabb gimnasztikai gyakorlatokat, mondhatjuk.
Igen, mondta, hogy ilyen nagyon praktikus dolgok is vannak. Tehát valahol elérhető lesz ez talán utólag
is? Igen, ez már elérhető, de ez nyilván ez az egyetemnek egy kis kiadványa, és ezt egyelőre ezen az eseményen, illetve az egyetemen keresztül lehet elérni, de például most a kutatók éjszakáján a Széchenyi Egyetemen én is tartok egy előadást, illetve egy olyan képalkotót mutatunk be, ami szorosan kapcsolódik az idős kutatáshoz is, ennek a neve az FNIRX-nek mondják, vagy NIREX-nek mondják, vagy igaziból még a forgalmazó se tudta, hogy hogyan kell kiejteni. Ez egy közel infravörös fénytartományjal dolgozó olyan képalkotó, ami az agykérget képes vizsgálni, az agykérget teljes vastagságban, és ami nagyon fontos, hogy valós időben, és nincs az ember hozzákötve egy nagyobb masinához, hanem egy kis hátizsákban a hátán cipelheti, vagy futhat, vagy tornázhat.
Keresnénk még ez ügyben, éppen a következő témánk is most a hétvégi demencia nap volt, és még egy kicsit ezt a kérdést más oldalról is körbeerül, de ez nagyon izgalmas lenne, mert azt látom, hogy nagyon sok társadalmi törekvés van arra, szakmai törekvés, hogy ezzel az életkorral az élhetőbb élet fele lépések történjenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta, és esetleg jelentkeznénk, vagy akár kollégákat is majd ajánlanám, hogy keressenek önöket. Stefan Szarlós Erzsébet volt a vendégünk, a zene és az idősek, az idősek világnapján erről beszélgettünk. Köszönöm, kezi csokolom.
Minden jót, viszontlátásra.
Hölgyeim és uraim, az idő elszállt felettünk. Most búcsúzom, kívánok mindenkinek békés, nyugodt század véget, álomszép álmokat, a viszonthallásra.
Segített erre a szép világra jönnöm. Köszönöm, doktor úr, hogy kinyíltak szemeim, s
hogy viszonylag jól állok ezen a földön.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
A közelmúltban a Facebookon egy érdekes polémiát indított Hunyadi Zsuzsa, Kétker Közösség Alapítványnak a vezetője, hogy az öreg és az idős szónak a használata, ami egy kicsit beidegződéseinket jelent, és tulajdonképpen egy viszonyt is ehhez az életkorhoz, hogy ez ügyben kellene végig gondolnunk, és talán más szavakat használni, mert vannak, amelyek